Sziasztok! Tehát ahhoz a szakaszhoz értünk, hogy mi feleségek szeressük a férjeinket, és először, amikor az Ildin megemlítette, hogy hát így rám gondolt, hogy megkér, hogy erről beszéljek, akkor úgy gondoltam, hogy biztos valami rosszat álmodott, hogy nem tudom, hogy valami rosszat ebédelt, és azért jutott az eszébe, de nem, így a lélek volt, úgyhogy köszönöm, hogy hallgattál a lélekre, mert úgy hiszem, hogy van mondani valója ma Istennek számunkra. A szeretet az, gondolom nem mondok újat, az nem az érzésekről, meg az érzelmekről szól, hanem leginkább egy döntésről. És ez a döntés, ez az, amit végig szeretnék vezetni ezen az alkalmon, mint az alapja a szeretetünknek. Egy pár szóval szeretném elmesélni, hogy hogyan házasodtunk össze a Janival, mert tudom, hogy mondott pár dolgot a múlt órán, de úgy gondolom, hogy az a fér, ha én is elmondom az én verziómat, így lesz teljes a kép. 14 éve vagyunk házasok, és a házasságunk előtti időszak, amíg úgymond jártunk, az hát nem egy tipikus keresztény kapcsolatnak mondhatnám, mert eléggé rapszodikus volt, hol jártunk, hol összevesztünk, aztán megint jártunk, aztán megint összevesztünk, akkor kibékültünk, aztán megint szüneteltettük a kapcsolatot, szóval nem ez a minta házasság előtti kapcsolat, úgy gondolom, de Istennek ezzel is terve volt, úgy gondolom. Ez a rapszodikus váltogatás, ez leginkább annak volt köszönhető az én részemről, habár Jani azt mondta, hogy mindig tudta, hogy én leszek a felesége, de én nem így voltam ezzel. Az én bizonytalanságomnak köszönhető. Tehát szerettem vele lenni, szerettem a társaságát, sok közös dolog volt bennünk, de nem voltam biztos abban, hogy ez egy életre tud szólni, vagy nem voltam elég érett hozzá, hogy úgy gondoljak erre, hogy ez egy életre szóló kapcsolat kellene, hogy legyen. És nagyon sok volt bennem a félelem, meg a bizonytalanság. Azért ez nem egy olyan dolog, hogy most piros vagy zöld táskát vegyek, hanem ahogy kihez kötöm oda az életemet. És részben ennek köszönhető volt ez az ingázás. De eljutottam egy döntésre, és ezt szeretném egy kicsit elmesélni, hogy hogyan. A legutolsó szakításunk, vagy szüneteltetésünk előtt az akkori pásztorom leültetett egyszer, és szembesített azzal a ténnyel, hogy én most így mit is csinálok a Janival, és hogy ez nem jó, ez be kell, hogy fejezzem, mert ez nem jó neki. És azt a kérdést tette fel, ami igazából meghozta az eredményét, hogy döntés szülessen, hogy tudok-e úgy gondolni rá, hogy ő az összes rossz tulajdonságával, az összes erényével, mindenével együtt, akivel én le akarom és le tudom élni az életemet. És ez nagyon fájdalmas volt, mert nem tudtam, hogy mi a válasz. És akkor nagyon összetörtem, hogy nem tudom azt mondani, hogy igen. És akkor beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nem. Mivel nem tudom a választ biztosra, akkor inkább azt választom, hogy nem. És a gyülekezeten kívül nem is találkoztunk, tehát megszakítottunk minden kapcsolatot, nem beszéltünk. És ez egy olyan időszak volt, ami nagyon, nagyon kemény volt érzelmileg, mert nagyon hiányzott. Tehát elvonási tüneteim voltak rendesen, tehát így fizikailag is nagyon, nagyon érdekes volt, de nagyon hiányzott. És imádkoztam, emlékszem, hogy azért imádkoztam, hogy Isten vegye ezt el, mert egyszerűen fájt, hogy nem lehettünk együtt. És fájdalmas is volt ez az időszak, de nagyon gazdag volt. Isten nagyon közel von magához abban az időszakban, és emlékszem, hogy akkor Esztergomban laktunk, és kimentem a Dunapartra, és órákat tudtam csak azzal tölteni, hogy így vágytam Isten vigasztalására, vágytam, hogy így elvegye ezeket a fájdalmakat, és arra is, hogy mutasson utat, hogy most ez így lesz örökre, hogy én is szenvedek ettől, vagy hoz valami eredményt ez az egész. És nem volt semmilyen konkrét útmutatás az igéből, tehát nem volt így kiírva valahol, hogy Jani lesz a férjed, hanem azért imádkoztam, hogy valamilyen egyértelmű módon mutassa meg Isten. Vagy igen, vagy nem. Tehát így én nem vagyok egy ilyen sorok között kiolvasó ember, és kértem Istent, hogy valahogy mutassa ezt meg, és igazából azt csinálta, hogy így biztosította arról, hogy a tervében vagyok. És egyszerűen elvette a bizonytalanságomat, a félelmemet, a nyughatatlanságomat azzal kapcsolatban, hogy most mi is legyen a döntés. Egyszerűen békességet adott azzal kapcsolatban, hogy nyugodtan igent mondhatok. Tehát ez így ő eltervezte. És akkor megint döntenem kellett, hogy vajon, hogy elhiszem-e ezt Istennek, hogy minden bizonytalanságom meg félelmem ellenére ő be tudja tölteni azokat a lukakat, vagy szürke területeket, amikről én aggodalmaskodtam, hogy ő gondoskodni fog erről. És akkor úgy döntöttem, hogy jól van, Uram, ha te ezt mondod, akkor legyen így, és abban a pillanatban minden békétlenségem eltűnt. És innen tudtam, hogy Isten vezetett erre a válaszra. És ugye az volt az egyesség, hogy nem beszélünk egymással, de én fölhívtam egy idő után, azt hiszem 2-3 hét volt, hogy nem megyünk el meglátogatni az egyik barátnőnket, aki akkor dobogókön dolgozott, és hát amikor már mentünk föl a buszon, utaztunk, akkor már tudtuk mind a ketten, hogy most már össze fogunk házasodni. Tehát az válasz volt neki is, meg hát nyilván bennem is már így megszületett ez a döntés. Úgyhogy nem volt igazából egy ilyen klasszikus leánykérés, hogy letérd el, és akkor megkéri a kezem, hanem egyszerűen leültünk, és megbeszéltünk, hogy akkor mi össze fogunk házasodni. Úgyhogy pár hónap múlva akkor össze is házasodtunk. De nagyon gyümölcsözőnek gondolom ezt az időszakot, a házasságunk előtti, ezt a pár hetet, amit tényleg azzal töltöttem, hogy egyszerűen kiáltottam Istenhez, hogy szabadítson meg ettől, vagy mutasson valamit. És Isten hűséges volt, és megtette. És hát aki itt volt a múlt órán, az már hallhatta a fiúkat beszélni arról, hogy a házasságban az egység, az nem egyenlő az egyformasággal. És szerintem mi ennek ékes példái vagyunk, mert házasságunk előtt még azt gondoltuk, hogy nagyon sok közös tulajdonságunk van, hogy sok mindent közös dologban, sok mindent szeretünk, hasonló a humorunk, hasonló az ízlésünk, és aztán összeköltöztünk házasság után, és kiderült, hogy hát nem, de nem annyira. Inkább több volt az, ami a különbözőség, mint ami egyezett. És hát ebből nagyon sok vita meg veszekedés jött elő az első években, és ilyenkor, hát megvallom őszintén, sokszor gondoltam azt, hogy Isten viccelt velünk, amikor összehozott minket, mert egyszerűen nem láttam módját, hogy ez hogy fog működni, egyáltalán nem. És ha akkor nem is, de most már látom, hogy ez mind-mind apró részletei voltak Isten tervének és munkájának, ő benne is, meg bennem is. És hogy ezek mind nagyon hatásos eszközök voltak arra, hogy Isten felhozza bennünk a szemetet a felszínre, hogy azzal szembenézzünk, és elbánjunk, és megtérjünk, elforduljunk tőle. És ezek a veszekedések, vagy nézeteltérések, ezek mind ugye a különbözőségeinkből fakadtak. És azt találom, és ezt szeretném jobban kifejteni, hogy erre soha nem, ezekre a problémákra soha nem a világi megoldás lesz a megoldás. És mert mit mond a világ? Hogy hát nem működik a házasság, kipróbáltátok, nem passzoltok össze, akkor váljatok el. Fel is út, le is út. De szeretnék felolvasni egy igeverset, és ha van Bibliátok, akkor nyissátok ki, kérlek, a Péter első levelénél, a negyedik részben. És erről Jani nemrég tanította a vasárnap estén, és nagyon-nagyon ide passzol, szerintem. Az első verstől olvasom. Tehát első Péter negyedik fejezet, első vers. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Hát félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy a házasság a szenvedés, nem erről van szó. De igenis vannak nehéz időszakok. Főleg az elején az összecsiszolódás időszakában, de utána is teljesen mindegy igazából. Vannak nehéz időszakok, amikor csak úgy, hát elszenvedjük egymást, így elviseljük egymást. És engem arra búzdít ez az igazszakasz, hogy ne a régi módon próbálja meg ezeket az időszakokat megoldani, vagy a nehéz helyzetekből valahogy ki kell szállódni. És nagyon sokáig én ezt félreértettem, ezt az igaverset, amikor azt mondta, hogy az egyes vers végén, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. És mindaddig, amíg Jani nem tanított erről, én úgy gondolkodtam erről a versről, hogy aki testileg szenved, tehát így korbácsolja magát, vagy nem tudom, hogy megfenyíti a testét, na akkor fog megszűnni a bűntől. Mert akkor már annyira fáj neki, hogy nem akar vétkezni. De én megvilágosodtam ezen a téren, hogy nem erről van szó, hanem inkább csak buzdít itt Péter minket, hogy ha szenvedünk, akkor ne menjünk vissza a bűnbe. Hogyha nehéz a helyzet, akkor ne a régi megoldásokat válasszuk. Hogy na jó, akkor itt hagylak, és ennyi volt. Hanem szűnjünk meg a bűntől. Ugye, ahogy írja, hogy többé ne embereknek kívánságai szerint, hanem Isten akarata szerint éljük. És tovább menve a hármas meg a négyes versbe, ez még nagyon bátorított engem, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfogyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván fesletségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undokbálványimádásokban, ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába a szitkozódán. És engem nagyon bátorított ez a vers, hogy igen, régen rosszul csináltam, és ezekhez folyamodtam éppen, de most már van választásom, most már nekem van Jézusom. Nekünk már ezen az erős alapon van a házasságunk, és nem kell visszafordulnom ezekhez a régi módszerekhez. És ami igazán megütött az, hogy ami miatt csodálkoznak, ami miatt a világ csodálkozik, hogy mi nem megyünk abba az irányba többé, hogy nekünk más az irányunk. És szerintem ez csodálatos, hogy Isten még ezekben a helyzetekben is nyúl ki az emberek felé, és használja ezeket a nehéz helyzeteket, hogy azzal, hogy mi máshogy viselkedünk benne, arra, hogy mások meglássák Jézust ebben. És számomra ez nagyon bámulatos, ez nagyon bátorító volt. Tehát a szeretet a mai témánk. Hogy hogyan tudom szeretni a férjem? Akkor tudom szeretni, ha ismerem őt. Ha megismerem, hogy mit szeret, és mit nem szeret. És meg is teszem azt, amiről tudom, hogy szereti. Nem, mert van egy kis csapda, mert mivel különbözőek vagyunk, ezért ő más szeret, mint amit én. És hadd hozzak erre egy nagyon banális példát, de nálunk ez egy olyan sarkalatos dolog. Például én szeretem a meglepetéseket. Tehát, hogyha nekem rendeznek egy szülinapi meglepetés bulit, én annak örülök. Tehát én ilyen, így vagyok összerakva, de ő nem. Tehát neki inkább bosszankodást szerez ez a dolog. De viszont ami örömet szerez neki, hogyha késő este hazajön mondjuk, és rend van otthon, rend várja. Ami nálunk ugye a három gyerek miatt eléggé nehéz összehozni, de neki ez örömet szerez, és boldog tőle. És amit ő szeret, az számomra nem feltétlen természetes, vagy nem feltétlen könnyű dolog azt megtenni. Vagy nem feltétlen vágyom arra, hogy megtegyem. Az esetek nagy részében ez inkább csak döntés. És ezzel a rendrakással kapcsolatban is soha nem találtam magam úgy, hogy amikor este leülök fáradtan a kanapéra, hogy jaj, úgy rendet raknék, hogy így megszületne bennem ez a vágy. Szóval ez így mi soha nem történt meg. De tudom, hogy számára ez fontos, és ő ebből azt érzi, hogy szeretem. És eszembe jutott, hogy Isten sem igazából az érzelmére hallgatott, amikor úgy döntött, hogy megvált minket. Tehát nem úgy volt, hogy ránézett az emberiségre, és annyira ellenállhatatlan vágyat érzett magában, hogy ahogy bálványimádtunk és elfordultunk tőle, hogy ő megváltson minket, hanem egyszerűen döntésből, mivel szeretett, ezért, és tudta, hogy szükségünk van rá, kirendelte az utat arra, hogy újból közösségbe lehessünk vele. És ez az egész döntés az arról szól, hogy magam elé helyezem őt. Hogy meghalok magamnak, félreteszem a kényelmemet, és ezek mind krisztusi fogalmak, nem? Ez mind az ő karakterét festik elénk. És igazából ő az, akitől végső soron megtanulhatjuk, hogy mit jelent igazán szeretni. És ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy a feleség ez egy ilyen elnyomott rabszolga, aki mindig csak azt leszi, hogy mi a férje kívánsága, és azt teszi. Habár, ha abba belegondolok, hogy gyakorolhatom az önmegtagadást, vagy a magamnak meghalást, akkor ez egyáltalán nem a káromra van. Tehát ez nekem jó, ez az én hasznomra van, ez engem épít. Isten arra világított rá, hogy ne tiltakozzak az ellen, hogy kihasználjam ezeket az alkalmatokat arra, hogy krisztusi jellemvonásokat formáljon bennem. Hanem menjek bele bátran, vessem magam bele bátran. Mert ha miközben szeretem a férjem úgy, hogy mondjuk meghalok magamnak, és elközben mondjuk hosszú tűrést, vagy békességre való igyekezést munkál bennem, akkor az jó, az rendben van, az Isten terve. És ha én ennek odaszánom magam, akkor hatása lesz rám is, és hatása lesz ő rá is. És ahogy itt a Péterben olvastuk, bizony hatása lesz a világra is. Rám úgy lesz hatása, hogy megszületnek ezek a gyümölcsök, fejlődnek bennem ezek a gyümölcsök, a jellemem fejlődik. És ahogy neki segít, az, hogy segít neki abban, hogy olyan férj legyen, amilyennek Isten akarja, hogy legyen. Hogy szeressen engem, hogy letegyen az életét értem. És ezeket nem lehet kikövetelni tőle. Ezeket nem tudom kicsikarni belőle. És ez nem is az én felelősségem, ez nem az én dolgom. Hanem ha én teszem az én részemet, akkor a maradékot azt Isten fogja elvégezni. Az az ő dolga, az az ő része. És a jó férj ellenvonásait azt én nem fogom tudni előidézni benne. És vagy kizsarolni, hogy mondjuk addig nem leszek ilyen, amíg te nem vagy olyan, vagy addig mondom ezt, vagy addig csinálom ezt, amíg meg nem változol. Tehát ez így nem működik, hanem ez is Isten munkája. És nekem csak az én dolgommal kell foglalkozni. És sokszor azt vettem észre, hogy sokszor ezekben a helyzetekben nem is neki kell változni, hanem én, az én hozzáállásom a helytelen. És erre is szeretnék egy példát hozni. Hát amikor összeházasodtunk, de nem sokára rá Jani teljes időben lett szolgáló a gyülekezetben. Hát Istennek nagyon örült, meg én is. De ez azzal járt, ő volt az első, aki ott volt a gyűlében, ő volt az utolsó, aki hazajött. Ha ott voltunk, akkor ő vagy kábeleket tekert, vagy dicsőítést vezetett, vagy imádkozott valakiért, és főleg aztán, amikor lelkipásztor lett, akkor még inkább. És valahogy úgy éreztem, hogy fontosabb neki ez, mint én. És tudom, hogy ez igazából az ellenségnek volt a célja arra, hogy így visszát szítson közénk, vagy amikor mondjuk konferenciákra mentünk, és főleg ilyen családi konferenciákra, amikor az ember elmegy egy hétre a családdal, akkor ő mindenhol volt, csak nem velünk, mert ott is vagy tanítania, vagy dicsőítés vezetnie, vagy, vagy a kaját intézte, vagy elveszett mobil miatt kellett intézkednie, vagy jaj, most itt van ez, akkor vele kell beszélgetnie. Szóval én csak így irigykedve néztem mindig a többi családot, akik úgy szépen együtt töltötték az időt, de és megmondom őszintén, ez még most is előjön bennem, de Isten megmutatta, hogy nem így van, nem fontosabb neki, csak ez az elhívása. És én tudom őt ebben segíteni, hogyha nem rágom folyton a fülét, hogy mikor jössz már haza, meg mikor csinálunk valamit együtt, vagy abba hagyom a nyavajgást, meg az úgolódást, meg a zsémbeskedést, mert ez igazából akadály az ő számára. Neki ez rosszul esik nyilván, hogy én azt gondolom, hogy a szolgálat az fontosabb számára, mint mondjuk mi, a családja. És ez akadályozni fogja őt abban, hogy úgy végezze a dolgát, a szolgálatát, az elhívását, ahogy ő azt teljes szívvel, lélekkel szeretné. Mert közben lelkiismeretfordulást okozom neki, hogy szeretné jól végezni a munkáját. És Isten megmutatta, hogy ha abbahagyom ezt a nyavajgást, akkor nem csak, hogy nem akadályozom, de segítem. Tehát így előre viszem őt ebben. És ez eléggé nagy arculütés volt számomra, tehát így úgy éreztem, hogy na jó, de hol maradok én, de Isten megmutatta, hogy ebből én is profitálok. Tehát, hogyha ő a helyén van, és jól tudja végezni a rábízott feladatot, akkor abból én is profitálni fogok. A házasság az Isten egyik nagyon hathatós formáló eszköze éppen ez miatt. A másik a gyerekek, de erről majd az emű szerintem fog beszélni, hogyha arra kerül a sor. Azt tapasztalom, hogy amit teszünk, az sokkal jobban kommunikál felé, mint a beszédem. És az az igevers jutott az eszembe, amit Jézus mond a János evangéliumában, a 13. fejezetben, a 35-ös versben. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És nekem nagyon erősen kitűnik ebből, hogy nem mást mond Jézus, hanem nem azt mondja, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha mondjuk kölcsönadtok egymásnak, vagy segítitek egymást, vagy tanítjátok egymást, vagy bármi más, hanem az, hogy ha szeretitek egymást, akkor erről fogja látni a világ, hogy ti hozzám tartoztok. Ugye ez nagyon erősen kommunikál. És mert mondhatom én a férjemnek mondjuk egy nap többször is, hogy drágám, úgy szeretlek, ha közben a tetteim nem igazolják ezt, hogyha közben folyton olyan dolgokat teszek, amik mondjuk bosszantják, vagy soha nem teszek olyat, amiről tudom, hogy szereti. És azt vettem észre, hogy Isten képes átkódolni ezeket az üzeneteket, mert hogyha valamit teszek, az üzen nekem is valamit, meg üzen neki is valamit. És most visszatérve erre a rendrakás példájára, hát nekem a rendrakás, azt gondolhatjátok, hogy mit üzen, hát nagyjából annyit, hogy a hátam közepére kívánom, meg nem igaz, hogy nem érti meg, hogy én itt egyedül voltam egész nap a gyerekekkel, és hogy fáradt vagyok, és hogy hárman voltak, és a háromból egyik beteg volt, és most miért kell nekem ezt megcsinálni? Nagyjából ennyi volt az üzenet. Neki pedig az, hogy ha ezt megteszem, akkor neki azt kommunikálja, hogy én szeretem. Hogy fontosnak tartom annyira ezt a dolgot, hogy megtegyem ő érte. És azt vettem észre, hogy Isten képes átkódolni ezeket az üzeneteket. Mert most már tudok én is így nézni rá, hogy oké, van még fél órá, míg hazaér, akkor na, gyorsan bedobom a mosogatnivaló, meg leviszem a kutyát pisíjani, meg nem tudom, amiről tudom, hogy jól esik neki, ha megteszem. És igazából arra nézek, arra a pillanatra, amikor hazajön, és meglátja, hogy minden rendben van, nem kell mennie már sehova se, és erre a pillanatra várok, mert tudom, hogy ezt ő értékeli. Leginkább, vagy főleg azért, mert tudja, hogy ez nekem nehéz. Tehát Hát én erre nézek, és tudom most már így nézni ezt a helyzetet is. Tehát a döntés. Nagyon sok minden múlik a döntésen, hogy egy adott pillanatban megragadjuk-e azt a döntést, azt a jó döntést, hogy azért, mert szeretem, így fogok viselkedni, vagy ezt megteszem, vagy azt nem teszem meg, mert tudom, hogy azt nem szereti. Ez nagyon fontos számukra, és ezt ő mondta nekem, hogy ez neki sokkal többet jelent, mint az, hogy én azt mondom neki, hogy szeretlek. És azt mondta, hogy minden férfi. És ő mondta szintén, hogy nagyon hangsúlyozzam ki, és ez most már a vége felé járunk, hogy ez nagyon fontos, és mindenféleképpen mondjam el, hogy a tisztelet az nagyon fontos számukra. Hogy ők abból érzik, hogy mi szeretjük őket, hogyha tiszteljük, hogyha kifejezzük a tiszteletünket iránta. És én nagyon tisztelem a férjem. Tényleg így le a kalappal, meg bámulom, hogy így Isten honnan, hova vitte, és minden tiszteletem az övé, de nem jól tudom kifejezni, tehát ebben azért nekem is szükségem van így fejlődésre, de tudom, hogy amikor megsikerül, és megérzi ezt, akkor az szárnyakat ad neki, akkor úgy érzi, hogy a helyén van, és akkor bátor lesz a döntésekben, és erős lesz a vezetésben. És igazából ez a mi részünk és jutalmunk is egyben, hogyha mi megtesszük ezeket a dolgokat, igyekszünk rá, törekszünk rá, akkor ez őket is segíteni fogja abban, hogy a helyes dolgokat csinálják, hogy a helyes hozzáállással, úgy, ahogy Isten szeretné, hogy tegyék, hogy ezekkel mi lovakat adunk alájuk. És ez nagyon bátorított engem, hogy azért, mert én megteszem az én részem, azért ő is jobban fogja tudni. És a másik, amit viszont én tartottam fontosnak, hogy még megemlítsek, az a bátorítás. Hogy én sokáig azt gondoltam, hogy hát ez én erős és bátor és minden férjemnek, hát neki aztán egyáltalán nincs szüksége bátorítás, hát ő olyan bátor amúgy is, de nem így van. És nem csak akkor, amikor látom rajta, hogy ki van bukva, akkor nyilván azért odaállok mellé, és bátorítom, ami egyébként szintén nehezen megy nekem, neki inkább könnyebben megy, hanem akkor is, amikor úgy tűnik, hogy minden rendben van. Egyszerűen táplálkoznak ezekből, vágyódnak ezekre. Hát nagyjából ennyi lett volna, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen. Imádkozzunk. Jó. Drága Jézus, én annyira köszönöm neked ezt a mai estét, és Uram, köszönök minden egyes asszonyt, lányt, aki eljött. És Uram, köszönöm, hogy ma este is munkálkodtál, és munkálkodsz. Uram, köszönöm az igédet, hogy abból mindig bátorítást és útmutatást kaphatunk, és támaszkodhatunk rád, Uram, és szükségünk is van rád, Uram. Uram, eléd hozzuk akiknek van férjeinket, Uram. Imádkozunk értük, hogy tartsd őket a helyükön, Istenem. Segíts nekünk mindazt megtenni, amitől ők a helyükön érzik magunkat. Uram, adj nekünk erőt, és köszönöm, hogy ígéretet tettél rá, hogy igenis van erőnk, hogyha benned vagyunk, megtenni ezeket a dolgokat, Uram. Odafigyelni a másikra és szeretni. Uram, köszönöm neked a férjeinket, és imádkozunk értük, hogy kérlek, áld őket meg, és kovácsolj össze bennünket még jobban, hogy téged tükrözzünk, Jézus, a te nevedben.